Én idő, a lélek tér. Kihívások, sorsfeladatok és önismeret Gábor Vígvandával a Trend FM-en.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és már itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Richter Józsefet, a Nemzeti Cirkusz igazgatóját. Most már szerintem tegeződhetünk, ugye?
Igen, szerintem nyugodtan tegeződhetünk, és köszönöm a meghívást.
Én meg köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Valamikor tavasszal beszélgettünk utoljára ennek a műsornak a keretében, és én úgy kíváncsi lettem volna, hogy hogyan telt az elmúlt, fél év, több mint fél év, mert hogy én láttam, hogy rengeteg minden történt. Többek között zsiráfmentés Ukrajnából, ez egy szó szerint óriási dolog volt, és arra gondoltam, hogy egy picit így az év végén, mert hogy ez már a szilveszteri adásunk, vagy legalábbis már nagyon a szilveszterhez kötődő adásunk, hogy beszélgessünk róla, hogy milyen volt a 2023-as évet.
Hú, hát hogyha ezt így most néhány mondatba kéne összefoglalnom, akkor nem lenne egyszerű dolgom. Az biztos, hogy nagyon mozgalmas éven vagyok túl, és az általam vezetett intézmények is, ugye a Nemzeti Cirkusz és a Safari Park is. Amit említettél, az pont az Állatok Világnapján októberben történt, hogy Ukrajnából tudtunk egy zsiráfot megmenteni. Ez egy közel fél éves munkának az eredménye, tehát fél évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot velünk ez az ukrán állatkert, akik ugye jelezték, hogy nem tudják tovább tartani ezt a zsiráfot, és nekünk pedig nem titkolt szándékunk, hogy itt a Richter Safari Parkban szeretnénk bővíteni az állatállományt, és főleg a zsiráfokat, ezért nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, de hát utána nagyon sok akadályba ütköztünk, amit le kellett küzdeni. A szállítástól kezdve a különböző engedélyeknek a beszerzéséig, de hál' Istennek minden sikerült, és ez egy igazi sikersztori, hogyha mondhatom ezt.
És beilleszkedett az új jövevény?
Abszolút beilleszkedett. Ugye nekünk egy másik zsiráfbikánk is volt, ők most így ketten vannak, és hogyha minden jól megy, akkor jövőre még nőstények is érkeznek, és nagyon reméljük, hogy akkor szaporodni is tudnak majd.
Én azt látom, hogy ez a safari, ez mindig valamivel épül, szépül, mindig nagyobb a tartalom, a kínálat. Hol lehet a plafon? Van egyáltalán plafon, vagy a határ a csillagos ég?
A határ a csillagos ég, ez egy feneketlen kút, amit folyamatosan lehet fejleszteni és bővíteni. Tehát igazából rohamos iramban fejlődik ez az egész park, és ez ugye egy gyerekkori álmom, ami megvalósult, és bevallom őszintén, én sem gondoltam, hogy ez ilyen fiatalon sikerülni fog, és ekkora nagy léptékben. Úgyhogy tulajdonképpen így ébren álmodom az álmomat, és minden energiámat abba fektetem, hogy ezt tudjuk fejleszteni és bővíteni, és mindig valami újdonsággal rúkuljunk elő.
De jó, hogy behoztad ezt az energiát, mert én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy honnan van ennyi energiát. Tehát, hogy délelőtt még itt, délután ott, szeled át az országot, és mindenhol is jelen vagy, de hogy itt agyban is jelen kell lenni, nem csak testben. Ez őrületes energia.
Igen, bevallom, és szintén néha én is úgy érzem, hogy már fogyóban van az energiám, de amikor meg van egy leállás, mint hogy most is van egy kis leállás, akkor rögtön azt érzem, hogy hiányzik ez a pezsgés, hiányzik az, hogy mindig el legyek foglalva, és mindig jönni-menni kell. Tehát az életem az elmúlt két évben egy ilyen 360 fokos fordulatot vett, és felpörgött tulajdonképpen, hogyha mondhatom ezt így, és ezt annyira megszoktam, hogy ennek a hiányát rögtön érzem, hogyha ez nincs. Ugye veled is Debrecenbe készítettük az interjút, éppen a Nemzeti Cirkusz áprilisban Debrecenbe volt. Ugye ott eladásokon fellépek, utána pedig ugye jövök a Safari Parkba, tehát nagyon sokat utazom, és nagyon sok embernek az életért felelek tulajdonképpen, hogyha mondhatom, hiszen egyre nagyobb és nagyobb csapat dolgozik azért, hogy ezek működjenek, ezek a vállalkozások.
Na jó, de az egyik oldalról kimegy egy csomó energia. Hogy jön be? Hol jön be?
Hol jön be? Hát
bejön?
Bejön. Hogyha porondon állok, és 1500 ember ünnepel és tapsol, az egy olyan élményt ad, ami felbecsülhetetlen. Tehát, hogy már próbáltam enélkül élni, de nem sikerült. Szóval ezt... ezt a droghoz hasonlítanám egy kicsit, hogyha az ember ezt, sose drogoztam, szóval nehéz ezt így összehasonlítani, de így az elmondottak alapján, hogy az ember ebbe belekóstol, akkor ez egy ilyen függővé válik, és én úgy érzem, hogy ez a nagyon siker és közönség függő lettem. A Safari Parkban pedig, amikor láttam azokat a boldog családokat, akik akár az ország másik pontjáról is elutaznak, hogy láthassák ezeket a csodálatos állatokat, és utána gratulálnak, hogy nem is gondolták, hogy Magyarországon egy ilyen park létrejött. Tehát, hogy általában akik eljönnek, azok nem gondolják, hogy ez a park egy ilyen volumenű dolog. Tehát, hogy valóban egész napos kikapcsolódás, hogy az állatok mellett programok vannak, élménypark, vízibicikli, és mindez egy csodálatos természet közeli területen. Szóval ezek azok a dolgok, amit erőt adnak arra, hogy reggel felkeljek, és csináljam tovább is, hogy érezzem, hogy van értelme.
Na, függőségek. Az a probléma szerintem, hogy nagyon sokáig fenn van az ember, aztán ha véletlenül lejön, akkor nagyon megérzi azt a lentet. Sokkal rosszabb magasról lemenni, mint mondjuk egy közép dologból lemenni.
Abszolút.
És talán a COVID lehetett az, ami mondjuk megmutathatta, hogy milyen, amikor nagyon lent van, vagy nincs semmi.
Igen, a COVID alatt megtanultam a munkát becsülni. Tehát, hogy az ember azért a munkába is bele tud fásulni, de a COVID alatt, amikor csak otthon ült, és tényleg a tévét nézte, és a falakat bámulta, és már mindent elrendezett, és mindent kipróbált, akkor tényleg azt érzi, hogy vissza szeretnék kapni a mindennapjait. Amit említettél, hogy vannak ezek a magaslatok és a mélypontok, igen, tehát ezt én nagyon érzem magamon is, hogy vannak olyan magaslataim, amikor tényleg azt gondolom, hogy a világ közepén vagyok, és sajnos vannak olyan mélypontjaim, például ugye téli hónapokban, amikor mondjuk zárva van a Safari Park, nincsenek eladások, hogy egy ilyen téli depresszióba esek én is, miközben nem lenne rá okom, és ezt agyban nagyon is tudom, de mégis én is küzdök ilyenekkel.
Hogyan tudod ezeket az időszakokat átvészelni? Mondjuk az eladókról akkor is gondoskodni kell, tehát biztos, hogy feladat akkor is van, ami kimarad, az a csillogás.
Pontosan, tehát a feladatok ugyanúgy megvannak a téli hónapokban is, csak amit mondtál, hogy az a motiváció, vagy hogy miért érdi meg ezt csinálni, azt nem kapja meg az ember télen. És ez borzasztóan hiányzik. Tehát nehéz ezt megmagyarázni, mert nyilván agyban tudom, hogy ismét eljön a március, jön a tavasz, jön a jó idő, indul a cirkuszi turné, nyit a Safari Park, és valószínűleg megint minden ugyanott folytatódik, ahol abba hagytuk. Mégis az emberben ott van az a tudat, hogy mi van, ha nem fog úgy működni, ha nem sikerül el jól a turné. Tehát, hogy szerintem ez egy alapvető emberi tulajdonság, csak mondjuk egy olyan embernél, akinél nagy felelősség van, és nagy döntéseket kell hozni, annál talán még jobban kijön ez.
Engem ez egyébként teljesen meglep, hogy még nálad is előjön ez, hogy mi van, ha nem sikerül úgy a turné, hiszen a cirkusz sikeres, a safari sikeres. Miért ne sikerül? Mire lenne olyan sikeres a turné? Miért ne szeretnék ugyanúgy az emberek idén, mint tavaly?
Ez nincs kőbevés, vagy minden év ugyanolyan lesz. Lásd egy COVID, vagy lásd egy, most már két háború van, ami azt gondolnánk, hogy miköze a cirkusznak, vagy egy safari parknak egy háborúhoz, de amikor 30-40 darab kamiont meg kell tankolni, hogy mondjuk eljussunk Debrecenbe, és a benzinkutakon nincs üzemanyag, ahogy egy-két évvel ezelőtt volt, akkor azért elgondolkodik az ember, mint egy cirkuszigazgató, hogy hoppá, mi lesz itt? Vagy hogyha ugye egy autós safari parkról beszélünk, és a gázolaj üzemanyagárak a duplájára emelkedtek, akkor azért elgondolkodunk, hogy lesz pénze a családoknak eljönni, szórakozni? Tehát, hogy ezek azért ilyen elég nehéz kérdések, amik akár gazdaságilag is visszavethetik a dolgokat.
Most hogy vagy? Így év végén. Hogyan lehet értékelni ezt az évet, úgy lelkileg?
Lelkileg mondom, tehát amikor turné van és pörgés, akkor sokkal jobban vagyok, mint itt télen. Viszont egy nagyon sikeres éven vagyunk túl, tehát a cirkusz 200 eladást tartott, 19 városban, március közepétől november 12-ig, ami még Gombócból is sok. Ugye 70 fős társulatot sikerült összetartani, megrendeztük a cirkuszok éjszakáját, volt a cirkuszok világnapja, számos teltházas eladáson vagyunk túl, Budapesten Halloween eladásokat rendeztünk, tehát tényleg nagyon sikeres dolgokban vettünk részt. A Safari Parkban még jobban tudtuk növelni a nézőszámot, és az új attrakciók, tehát az új állatok, tigrisek, oroszlánok, oroszlánok, amik idén először voltak láthatóak is, a közönség kedvenceivé váltak. Tehát abszolút egy sikeres dolgon vagyunk túl, mégis én már a jövőben gondolkodom, és már most tele vagyok aggályokkal, hogy hogyan fog sikerülni a jövő év. Ugye 30 éves lesz a Magyar Nemzeti Cirkusz, hogy azért a jubileumi műsornál nagyon oda kell tegye magát az ember.
Kívülről szemlélve minden olyan olajozottan megy, mondjuk borzasztó sok munka is van benne. Tehát én azt látom, hogy te húzod, vonod, tolod, építed, rakod, tehát hogy abszolút az a fajta vezető vagy, aki ugye mindenféle feladatban ott van, és nem csak irányít, hanem mutat.
Én úgy gondolom, hogy ezt másképp nem is lehet csinálni, legalábbis az én szemszögömből. Tehát, hogy én nem az az irodában ülő igazgató típus vagyok, hanem valóban ott vagyok, és kiveszem a részem a munkából, vagy akár még a porondon is, és mindenhol. De úgy gondolom, hogy ez a sikerünknek a titka, hogy ezért működik a dolog. Ugye azt mondod, hogy tök gördülékenyen megy a dolog. Persze, mert aki eljön egy eladásra, az 2-2,5 óra fény és csillogást lát. De azt nem látja, hogy mi van mögötte. Hogy sokszor zord időjárási körülmények között kell mozgatni ezt az egész cirkuszt. Hogy a külföldi artistákat hogyan utaztatjuk be Magyarországra, hogyan tudjuk a munkavállalásiukat elintézni, hogy én akarhatom a világ legjobb produkcióját leszerződtetni, hogyha nincsenek meg rá feltételek, mert mondjuk túl későn adjuk be ezeket a papírokat. Tehát, hogy nagyon sok falba ütközhet az ember, mindig vannak falak, amiket mindig át kell mászni.
Mikor adod fel?
Mikor adom fel? 31 éves vagyok. Általában, amit a fejembe veszek, hogy egyébként a horoszkópom is kos, tehát a faltörő kos, azt általában véghez viszem. De azért én is érzem, hogy az évek múlnak. Mindig azt gondolom, hogy na még egy pár évig, és utána egy picit nyugodtabban szeretnék élni. De ez éltet, tehát, hogy a kihívások, és mindig valami új éltet, tehát, hogy én azt gondolom, ezt addig kell csinálni, amíg bírja az ember, és amíg lát benne ambíciót.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy bárkivel cserélnél, hogy könnyebb legyen?
Hát egy-két napra biztos, de állandóan nem.
Az erőről beszéltünk, hogy honnan veszed az erőt, én a hitedre is kíváncsi lennék, hogy miben hiszel?
Én az elvégzett munkában hiszek. Nyilván mindenki hisz valamiben, és nyilván én is hiszek abban, hogy odafentről azért nézik a munkásságomat, és azért én egy szerencsés embernek tartom magam, mert tényleg idáig, amiben belefogtam, azok sikeres dolgok voltak, de én úgy gondolom, hogyha az ember keményen dolgozik a sikerért, kell hozzá egy kis szerencse is, de akkor nagy a valószínűsége, hogy az sikerülni fog. Ha csak úgy próbál lébecolni, és a könnyebb utat választani, akkor abban nem feltétlen hiszek, hogy az mindig célra vezet.
Neked nem volt opció a lébecolás szerintem soha.
Lébecolás, nyilván én is voltam fiatal és tinédzser és lázadó tinédzser, amikor teljesen másképp gondoltam az életet, de úgy gondolom, hogy nagyon korán egy nagyon nagy felelősséget kaptam az élettől, ami egy jó hatással volt rám, és nagyon korán. Nem azt mondom, hogy megöregettem, de az, hogy egyébként mindig idősebbnek néznek, mint a hány éves vagyok, talán azért, mert ugye az elmúlt 10-15 évben már felelősségteljes munkát végzek.
Beszéljünk egy picit a családi tradícióról. Ugye a testvéred is maradt a cirkusz világában, te is, édesapád a mai napig aktívan részt vesz, amiben csak tud, közreműködik. Ha így visszamegyünk generációkat, akkor mit tudsz a családodról?
Hát azt tudjuk, hogy már az 1820-as években vannak feljegyzések a Richter családról, tehát ez több mint 200 év. Nyilván nem látunk bele teljesen, de azt tudjuk, hogy én már a 7. generációs cirkusz családból származom. Szokták mondani, hogy akinek a forgácsa talpára ragad, az nem tudja onnan levakarni. Én próbáltam úgymond civil életet élni, tehát normális életet élni, versenyszerűen teniszeztem, mégis visszavonzott a cirkusz világa, de úgy gondolom, hogy az a 4-5 év az nagyon sokat segített abban. Én azt nagy problémának látom az ilyen tradicionális cirkuszi családoknál, hogy mint egy ilyen szemellenzővel látják a világot, és csak azt látják, hogy mi van a cirkuszban. És hál' Istennek én úgy gondolom, hogy ez a civil élet miatt is egy kicsit nagyobb rálátásom lett a világra, amit tudok hasznosítani. És talán ezért is egy picit modernebben látom a világot is.
És a civil életnek is nagyobb rálátása lett a te életedre.
Hát igen.
Ennek van jó és rossz oldala is néha.
Az édesapám mondta régebben korábban, hogy minek megyek el mindenféle tévériportra, miért szerepelek műsorokba, ő nem szánna ennyi időt erre, és utána, hogy múltak az évek, akkor ő is látta, hogy ez működik. Tehát, hogyha az emberek az arcomat összetudják párosítani, legyen az egy tévéműsorral kapcsolatban, vagy egy rádió, vagy bármilyen megjelenéssel kapcsolatban, hogy ő a cirkuszigazgató, akkor azért könnyebben el tudja érni az ember a rajongóit, vagy a cirkusz látogatóit. Tehát a mai világban ahhoz, hogy működjön a dolog, szerepelni kell. Erősnek kell lenni a social médiába, posztolni kell, és hiába nevettünk, de ez nagyon fontos a mai világban. Szinte már úgy élem néha az életemet, mint egy reality show-t, hogy folyamatosan sztorikat osztok, meg tudósítom, hogy éppen hol vagyok, mit csinálok, és ennek hatalmas sikere van.
De mennyire engeded egyébként be a nézőket az életedbe? Tehát oké, hogy megosztasz
a munkámba.
Mindent.
Tehát, hogy a magánéletemben azért nem. Tehát, hogy én nem nevezném celebnek magam, hanem inkább ismert embernek, ahol a magánéletemből nyilván néha-néha tesz kivételt az ember, de abban nem engedek akkora nagy rálátást, mint a munkámba.
Meddig mehetnek el, akik kíváncsiak rá? Tehát hol vannak a határok?
Hát ez egy jó kérdés.
A mindennapjaidat megmutatod, de azt mondod, de hogy az valójában már a tulajdonképpen a magánéleted is. Az, hogy itt vagyok, ezt csinálom, azt csinálom, és szerintem az emberek egy idő után lehet, hogy túlzottan is kíváncsiak. Azt gondolják, hogy ugye ismernek, hogy tudnak bizonyos dolgokat a híres emberekről, és hogy ismerik, és tudod, szeretnek mindent megbeszélni róla, de hogy szerintem az nagyon fontos, hogy mindenki a saját határait, vagy korlátait ki tudja tenni, hogy eddig és nem tovább.
Én úgy gondolom, hogy ez sikerült így az elmúlt években megszabnom, hogy hol van az a határ. Nagyon sok olyan tévéműsorba hívnak el, amire nemet kell, hogy mondjak. Nem csak azért, mert mondjuk nem lenne kedvem rá, de talán nem passzolna az én cirkuszigazgató, szafaripark igazgató imidzsemhez. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy azért sikerült egy olyan szintet elérnem, hogy azért bohócot nem csinálok magamból, még hogyha cirkuszban dolgozok, akkor se. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezt így jól sikerült behatárolni idáig.
Hogy bírod a negatív kritikát, vagy hogy tudod kezelni?
Nagyon rosszul. Tehát a negatív kritikát, vagy az ilyen kommenteket, meg ilyeneket jobb, ha nem olvasom el. Tehát, hogy nyilván vannak azok a kritikák, amik építő jellegűek, és azokra lehet adni, meg tudjuk, hogy ki mondja. De mondjuk azért nyilván engem nagyon nagy támadások érnek, így például az állatvédelemmel kapcsolatban, még hogyha hosszú ideje azon is dolgozok, hogy ezt bebizonyítsuk, hogy a cirkuszban is lehetett jól tartani az állatokat, sőt most a Safari Park is azért jött létre, hogy úgy nyilván a cirkuszi állatoknak egy menedéket nyújtsunk. Amikor az ember állatokkal dolgozik, akkor azért nagyon sokan támadják. De ez csak az egyik része. Ha az ember szerepel a tévében, akkor is azért valamilyen szinten kiteszi magát egy támadási felületnek, ezzel meg kell tanulni együtt élni.
De hogyan véded meg magad?
Hát megnézem, hogy ki írja. Tehát, hogyha egy ismerősöm ír kommentet, vagy egy barátom, akkor arra abszolút adok, és azon elgondolkodom. De amikor ilyen név nélküli kommentek vannak, meg ilyen rossz indulatú dolgok, azok egyik fülemen be, a másikon pedig ki.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával, és a mai vendégem Richter József, a Nemzeti Cirkusz igazgatója. Most jöjjön egy kis szünet, de nem sokára jövünk vissza.